Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről.
Most van az agykutatás hete, és természetesen az agyunkról lesz szó a következő 20 percben. Aki itt van velem a vonalban, professzor dr. Kovács Tibor, neurológus szakorvos, a Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinika egyetemi tanára. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok! Üdvözletem a hallgatóknak is!
Az agykutatás hete kapcsán természetesen beszéljünk azokról a neurodegeneratív betegségekről is majd, amikről egyébként már részletesen beszéltünk ebben a műsorban. Viszont szeretném azzal kezdeni, hogy vannak-e olyan friss kutatások az agyunkkal kapcsolatban, amelyek bármilyen módon rávilágítanak arra, és elharagudjon, hogyha ez ilyen nagyon naív kérdés lesz, hogy hány százalékát használjuk az agyunknak. Erre én még az elmúlt 20 évben nem kaptam választ senkitől.
Ez nem is valószínű, hogy erre fog választ kapni, ugyanis ez egy nagyon népszerű hoax a neten, ami terjed, és ha minden igaz, ezt valamikor Albert Einsteinhez kötötték, hogy
igen,
ő állította állítólag ilyet, hogy csak a 10%-át használjuk az agynak. Ez azonban egy vicc volt. Tehát amikor ezt Einstein említette, akkor ezt tréfának szánta, és innentől ez ráhivatkozva terjedt szét. Az agy az egy nyilván, mint egy számítógép elméletileg kapacitása becsülhető, de hogy mekkora részét használjuk, hát 100%-át használjuk, ugye ez az intellektus. Tehát különböző képességű hálózati teljesítménye van az agynak, az intellektus széles sávok között mozog, de onnan látjuk, hogy minden része fontos, hogy amikor hiányzik, akkor annak a tüneteit azt azért gyakran tapasztaljuk. Tehát de azért a kérdésnek a megközelítése hibás, az agy egészében működik, egy komplex egység, aminek rendkívül nehéz, hosszú ideig tartó fejlődése zajlik, ugye az emberben éri el ezt a csúcsát, hasonló neuronális hálózatok nyilván alacsonyabb rendű állatokban is vannak, de nem értelmezhető az, hogy mire lenne képes, mint egy számítógép esetében.
Jó, én nagyon köszönöm. Nem baj az, hogyha hibás a kérdés. Higgyel, ez nagyon régóta nyomta a lelkemet.
Ez egy nagyon érdekes kérdés egyébként.
Jó, menjünk rá akkor arra, hogy az agy kapacitása az hogyan növelhető?
Ugye ennek a többféle elmélet létezik, hogy nyilvánvaló a mégiscsak a degeneratív betegség irányából kell megközelíteni, mert ott tudjuk, hogy mi történik, amikor veszítünk ebből a kapacitásból, és azokat a tényezőket jól ismerjük, amik úgymond védenek ezektől a betegségektől, tehát csökkentik ezeknek a betegségeknek a kialakulásának a kockázatát, és ezek között az egyik ilyen alappillér az a korai életkorban az iskolázottság, tehát a tanulás, a szellemi működések használata. Minél többet tanulunk, annál valószínű, hogy nagyobb lesz az a kognitív rezervnek tartott képesség, amikor a úgymond plusz kapacitásokat fejlesztünk ki. Tehát mint a testben az izom, úgy az agy teljesítménye is edzhető, ha laikusan akarom ezt lefordítani. Uh-huh. És ez a későbbi életkorban is így van. Tehát például időskorban rendkívül fontos a szociális aktivitás, a egyedüllét az jelentősen növeli a demencia kockázatát, a degeneratív betegségek megjelenésének a kockázatát, még az egyszerű házasságban való együttélés is csökkenti ennek a kockázatát. A szociális aktivitás, a szellemi teljesítmény az protektív. Van rá elmélet, hogy tulajdonképpen ez az idegsejtjének a kapcsolatainak a fejlesztésével egy jóval részletgazdagabb, nagyobb elemszámból álló kapcsolati hálót alakít ki. És így, amikor valamilyen betegség ezt elkezdi nyilvánni, pusztítani, akkor úgymond nagyobb az a tartalék, ami a tünetek megjelenéséig rendelkezésre áll. Uh-huh.
Hogyha konkrétan akarunk fogalmazni, akkor a társas élet az miben segít, hogy az agyunk megfelelően működjön? Az, hogy folyamatosan kommunikálunk, az, hogy folyamatosan impulzusokat kell földolgozni az agyunknak, tehát dolgozik, vagy van valami egyéb oka?
Hát nyilván ez egy biológiailag hormonálisan is támogatott, tehát nagyon sokféle módon keresztül hat, nem csak a kognitív képességeknek a fejlesztésén keresztül hat, de ennek az elsődleges szerepét feltételezik, tehát hogy maga a szellemi teljesítménynek a folytatása, a működtetése az agynak az, ami protektív tényező.
Akár egy ölelés, az segíthet az agyunk egészségének ugye megőrzésében?
Abszolút mértékben, de ugye ez inkább az emocionális oldalon szerepel, tehát ugye a kognitív képességeknek nagyon sokféle doménje van. Itt inkább a gyölelésben nagyon sok hormonális mechanizmus is elindul, tehát az emóciók szabályozásában is az agy vesz részt, és ezen keresztül az intellektusnak a befolyásolásában is részt vesz, ez igen. Tehát nagyon fontos állatkísérletes adatok, emberi humán biológiaiak is vannak arról, hogy a kisgyermek mekkori kapcsolatok hogyan befolyásolják a késői idegrendszer fejlődését.
Ha ezek, amiket az előbb említett, hogy a gyermekkori tanulás az hogyan segít a későbbiekben az agyunk működésében, hogyha ezeknek a lehetősége nem adott, ezek pótolhatók?
Hát az idegrendszer érettsége az nagyjából a homloklebenynek a fejlődésének befejeztével történik meg, és ez nagyjából a 20 éves életkorunk elejére válik teljessé. Innentől kezdve az agy elérte úgymond a teljesítményének, a szerkezetének a tökéletességét, és innen már sajnos csak inkább lefelé vezet az út. Tehát, hogyha ezt az időszakot elmulasztjuk, akkor úgy néz ki, hogy azért ezt pótolni nem lehet. Nyilván segíteni a későbbiekben is lehet, de az első életévekben megtörténik az az anatómiai fejlődés, ami az anatómiai szerkezeteket éretté teszi arra, hogy az intellektust kifejlessze.
Picit konkretizáljuk a kedvemért, amit most mondott, hogyha ez mondjuk, nem tudom, a kamaszkorban azt jelenti, hogy valaki sportol, vagy valaki sakszakkörre jár, akkor ki van ilyen szempontból előnyben?
Hát, hogy milyen fajta működések, abban nincsen egységes álláspont, vagy egy elégséges adat arra, hogy van-e különbség a sakszakkör és a matematika szakkör, meg a biológia szakkör között. Itt inkább a szellemi tevékenység maga számít, tehát az, hogy a agyunkat használjuk, dolgoztassuk, működtessük. Az, hogy igazából ez milyen jellegű információkból származik, az másodlagos. Nem érdemes nagyjából különbséget tenni. A fizikai aktivitás az egy különálló élettani biológiai mechanizmuson keresztül segíti az agynak az egészségét. Tehát azt nagyon jól tudjuk, hogy a fizikai teljesítmény az lefordítódik növekedési faktorokon keresztül az idegsejtek épségét szabályozó mechanizmusokra. Ez gyakorlatilag az egész életszakaszban megfigyelhető biológiai jelenség. Tehát időskorban is, fiatalkorban is működik. Tehát nem függetleníthető a fizikai aktivitás és a szellemi aktivitás egymástól. A szellemi aktivitás az mindegy, hogy a sakkban jelentkezik, vagy egy humán irodalmi tevékenységben bontakozik ki. Ugyanakkor az is mindegy, hogy a fizikai aktivitás az most teniszben vagy fociban történik. Tehát a kettő egymásra hat, de az, hogy melyik inget használjuk a kognitív fejlesztésre és melyiket a fizikaira, az másodlagos.
Térjünk rá akkor egy kicsit a neurodegeneratív betegségekre. Ugye itt az Alzheimer-kort, a Parkinson-kort, az ALS-t, a Huntington-kort és az FTD-t értjük. A Huntington-kor és az FTD-ről nem volt még, szóval az összes többiről egyébként beszéltünk már ebben a műsorban. Érdemes szerintem ezeket így külön-külön értelmezni, melyikre mi jellemző?
Hát ugye ez a kettő, ez azért relatíve kevésbé ismert, ennek nagyon sok oka van, ugye leginkább az, hogy a frontotemporális demencia, ugye ez az FTD nevű rövidítés, az bár a harmadik leggyakoribb degeneratív demencia forma, egy nagyon összetett, több tünetből álló, sokszor nehezen felismerhető betegség, ugyanakkor nagyon fontos tudni róla, mert a fiatalkorban ez a második leggyakoribb degeneratív demencia, tehát 60 éves kor alatt, 65 év alatt, ez Alzheimer kor után a második leggyakoribb. Nagyon sokszor össze lehet keverni pszichiátriai problémákkal, mert hogy ugye a neve mutatja, hogy ez a homloklebenynek és a halántéklebenynek a kárfülásából származó demenciaforma, és ez tulajdonképpen a személyiség. A homloklebenyünk az a személyiségünknek a legfőbb meghatározója, a késztetésnek, a logikai készségnek, az intellektus nagyon-nagyon sok aspektusának a székhelye. Illetve itt van még a beszédnek a szabályozása is, a beszéd motoros részének a szabályozása, míg a halántéklemeny az a memória, szintén a személyiség, illetve a beszédnek a megértési részének a székhelye. És ezeknek a doméneknek a károsodásából rendkívül összetett különböző betegségfenotípusok jöhetnek elő, amiket manapság kezdünk megismerni, egyre több altípusát leírni. A Huntington az egy viszonylag egyszerű történet abban az értelemben, hogy ez egy genetikai hibához köthető, egy nagyon érdekes mechanizmussal öröklődő betegség, amiben ugyanaz történik, mint a frontotemporális demenciában, Alzheimer betegségben, Parkinson korban, és az az érdekes mechanizmus, ami ezeket a degeneratív idegrendszeri betegségeket összeköti, hogy ezekben tulajdonképpen mindegyikben az történik, hogy egy fehérje uralhatatlanná válik a idegrendszer számára, elkezd felszaporodni az agyban, és ez a felszaporodó fehérje ez valamilyen módon tönkreteszi az idegsejteket, ez neurotoxikus idegsejtkársító hatású. És ez a felhalmozódási mechanizmus ez rendkívül érdekes, mert hogy mindegyik betegségben nagyon hasonló, hogy ezek a fehérjék először vérenként csapzódnak össze és képeznek agregátumokat, majd ezek aztán látható, mikroszkóppal látható méretű fehérje csomócskává állnak össze, és ezek alapján tulajdonképpen határozhatók meg ezek a betegségek. Tehát a lerakodó fehérje az, ami eldönti, hogy melyik degeneratív betegségről beszélünk. A Huntington esetében itt szintén a homloklebeny károsodása jellegzetes a gondolkodási tünetekben, illetve jellegzetes mozgászavar van, ugye ez a kóreának nevezett mozgászavar, ami akaratlan túlmozgásukat jelent, ez alapján merül fel a klinikai gyanú a beteg többségében, és ugye ez öröklődik, ráadásul egy anticipációval nevezett jelenségként, amikor a generációkban egyre korábbi életkorban jelenik meg.
Ez az öröklődés egyébként mennyire agresszív?
A Huntington esetében ez ugye 50%-ot jelent, tehát hogyha ugye két kromoszóma, egy apa és egy anyi kromoszóma képezi a génkészletünket, és hogyha apának a rossz, mondjuk apai oldalról öröklődik a betegség, akkor a rossz kromoszóma és az ép kromoszóma közül 50% eséllyel kaphatja meg a gyermek a rossz kromoszómát, tehát 50% eséllyel jelenik meg a fenotípus, ez az autoszomális domináns.
Az létezik, hogy egy szülő ennek, hogyha ez nem derül ki a gyermek születésekor, vagy nem öröklődik, akkor úgy hordozó, hogy nem tud róla?
Hát ugye ez a Huntington ebből a szempontból egy nagyon érdekes történet, mert a génnek a hibája egy hosszúság függő szakasz, és minél hosszabb ez a szakasz, annál hamarabb jelenik meg a tünet. Tehát előfordul, hogy akár nagyon idős korban egy alacsonyabb hosszúságú szakasz esetén, és akár nagyon fiatal korban egy hosszabb génszakasz esetében, és ez az anticipációnak nevezett jelenség az azt jelenti, hogy ez a génhosszúság a generációkkal együtt ez nő. Tehát minél több generációra aludik át ez a gén, annál hosszabb lesz ennek a kóros szakasza, és egyre hamarabb jelenik meg a betegség. Ez egy ilyen evolúciós fék is lehet ennek a betegségnek a megjelenésében, hogy olyan hamar is megjelenhet, hogy már nem öröklődik a hibás gén. De hát ez sajnos ez egy ilyen jól ismert mechanizmus. Egyébként a frontotemporális demencia esetében is érdemes megemlíteni az öröklődést, mert az az a fajta demencia típus, ahol a betegnek a harmadában családi halmozódás mutatható ki hasonló öröklődés mintázattal. Nagyon sokféle gén ismert már, ami ebben a betegségben vesz részt. Ez egyetlen olyan demencia típus, ahol ilyen magas az öröklődésnek az esélye a Alzheimer betegségben pár százalék maximum.
Bármelyik betegség, amit felsoroltunk az imént, elkerülhető-e a szintén említett aktivitások alkalmazásával, akár fiatalkorban, akár középkorban, időskorban, bármikor? Tehát van-e magyarul prevenció ezekre a betegségekre, vagy ahol ez genetikailag megalapozott, ott ezek megérkeznek?
Hát ez ugye, ha genetikailag megalapozott, azt a ritka fajta formákat nézzük, ahol génhiba már születéskor jelen van az emberben, ott a génhiba jellegétől függően, de gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az előbb-utóbb biztosan megjelenik. Tehát ha elég hosszú ideig él az ember, akkor az a genetikai hiba az kifejeződik. Ebben az esetben ugye nem módosítható a kurzusa a betegségnek, de a betegségek döntő többsége, a degeneratív betegség döntő többsége nem ilyen monogénes, tehát nem egy génhibán múlik, hanem a genetikai hajlamon, amit ugye öröklünk, a környezeti faktorokon és az életmódi tényezőknek a hármasán. Tehát nagyon sok múlik azon, hogy ebből a hármasból milyen kombinációt húzunk ki magunknak. Ugye nyilván a genetikai dolgainkat azt nem tudjuk módosítani, a környezeti tényezőink is javarészt a lakhelyünktől függenek, ebből a szempontból nem mindegy, hogy például milyen légszennyezettségi környezetben működünk. A 24-es demencia ajánlásban jelent meg a légszennyezettség egyértelműen igazolva a demencia kockázati tényezőjeként például. És hát ami az életmód, az, ami rengeteg múlik rajtunk. Itt ugye alapvetően ugyanaz érvényes, amit már megbeszéltünk az elején. Fizikai aktivitás, szellemi aktivitás, ugye egészséges mediterrán jellegű táplálkozás és a szívérendszeri kockázati faktoroknak a szoros menedzselése. Ezen kívül még néhány kockázati faktor, amit azonosítanak a demencia kockázati tényezői között, az a halláscsökkenés például, a látásromlás, a szociális aktivitás hiánya, ugye amiről már beszéltünk, az összes többi pedig szívérendszeri betegség, magas vérnyomás, cukorbetegség, elhízás, magas koleszterin szint, ezek mind kockázati faktorok, és hogyha ezeket, mindegyiket befolyásoljuk, akkor látványosan ki lehet tolni a megjelenését. Ugye fontos, hogy ez életkor függő, tehát szinte minden betegség, amiről beszéltünk ezek közül, az életkorral együtt egyre gyakoribbá válik. Tehát ha én ki tudom tolni azt az időszakot, amikor elkezdődik, akkor nem élem meg, ami kifejlődik. Tulajdonképpen így lehet lefordítani. Hogy megelőzhetőek legyenek teljesen, erre nagy vita van a szakirodalomban. Volt egy olyan vita, hogy ha elég sokáig élünk, mindjárt megbetegszünk-e valamilyen hasonló betegségben. Úgy néz ki, hogy ha az egyiket megúsztuk, jön egy másik, amiket manapság találunk, meg írnak le. És vannak olyan betegségek, amik például, amikor az Alzheimer kockázata már csökken 90 év fölött, akkor azok jelennek meg, ezek az elmúlt 10-15 évben leírt degeneratív betegségek, amiről egyre többet tudunk. De úgy néz ki, hogy tulajdonképpen megúszni ezt nem lehet, de ki lehet tolni, és jó eséllyel akkor más problémákkal szembesülünk, és nem ez.
Ha valaki időben rájön arra, hogy egy egészségesebb életmód az segít abban, hogy elkerülje az említett betegségeket. Tehát mondjuk 40 évesen rááll egy ilyen egészséges életmódra, de az előző 40-et azt úgy élte, hogy abban nem volt köszönet, mert a szervezete szempontjából, és mondjuk 50 évesen találkozik egy ilyen betegséggel. Akkor az a 10 év, az gyakorlatilag kukába dobható, amit 40 és 50 között jó vagy megfelelő életmóddal élt le, és az előző 40 lesz a domináns, vagy ez a 10 év az hozzátesz nagyban ahhoz, hogy ez hogy preventív legyen.
Igen, tehát mindenképpen optimista a szemlélet. Úgy kell talán ezt azt a hasonlatot lehet hozni, mint a vödör, amibe csöpögtetjük a vizet. Tehát, hogyha 40 év alatt én beletöltöm a nagy részét, de utána lelassítok, és még mindig nem folyik ki a vödörből a víz, akkor nem jelenik meg a betegség. Tehát az összkárosodás mennyiségét azért, ha elérjük, akkor megjelenik, csak ez nem mindegy, hogy mennyi idő alatt tesszük meg. Erre nagyon sok olyan adat van, hogy amikor már elindul a folyamat, tehát már a demencia előszakaszában járunk, ez az enyhe kognitív zavarnak nevezett ünetcsoport, amikor kimérhető gondolkodászavar van, de a mindennapi funkciói még a betegnek étek, még ebben a szakaszban sem késő ezekkel az életmódi tényezőkkel beavatkozni és progressziót lassítani. Tehát még itt is igazolt az, hogy képesek ezek az egyszerű, tehát ezek az életmódi tényezők késleltetni a demencia kifejlődését, már akkor, amikor tulajdonképpen annak az előszobájában járunk. Tehát a pozitív üzenet az, hogy soha nem késő ezt elkezdeni, és minél hamarabb megtérünk, annál nagyobb hatékonysággal tudjuk a prevenciót művelni. Ez középkorban már azért elkezdődik, tehát nagyon fontos tudni, hogy az időskori demencia megjelenését azt már a 40-es éveinkben elkezdjük megalapozni.
Jó, azt hiszem, hogy akkor mégis választ kaptam a kérdésemre, úgyhogy nagyon köszönöm, kerek volt. Még lehetne folytatni nyilvánvalóan, de talán egy másik alkalommal. Az agykutatás hete kapcsán professzor dr. Kovács Tibor neurológus szakorvossal, a Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinika egyetemi tanárával beszélgettünk. Köszönöm szépen!
Én köszönöm a lehetőséget!
És ez volt már az Egészségkód, köszönöm mindenkinek a figyelmet, további jó rádiózást, viszont hallásra.
Ez volt az Egészségkód, a műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.